Jó estét kívánok az aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke, a beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, örülök, hogy elfogadta a meghívást.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Hogyan magyarázza el a pünkösd jelentőségét annak, aki azzal nincs egészen tisztában? Nyilván ilyennel is találkozott már.
Fogós kérdést tett fel. Általában a szómagyarázatból szoktunk indulni, a pünkös magyar szó a görög pentekosztéból származik, 50-et jelent, a húsvétot követő 50. nap a régi zsidóságban arató ünnep volt, aztán amikor lefordították görögre a héber szöveget, a pentekoszté szót használták, később aztán ez magyarosodott el pünkösdé, ezt használjuk. Pünköstkor azt ünnepeljük, hogy a bátortalan, erőtelen, ugyanakkor óriási üzenetet, hírt a szívükbe hordozó Krisztus követő tanítványok megkapták az isteni bátorságot. Úgy szoktuk mondani, hogy a Szentlélek kitöltetése. Ez egy spirituális, titokzatos esemény, amikor analógiákat tudok rá mondani. Az üres tartályba vizet öntünk, amikor a nagy nyári aszályban egyszer csak meglendül a szellő, érezzük az esőszagot, megfrissülés jön, amikor valahonnan nem is tudja az ember erőt, bátorságot, nagyon fontos derült, jó kedvet kap, az egyébként szívébe, lelkébe beleírt feladathoz. Vannak, akik azt mondják, hogy ez az egyház születésnapja, hiszen a bibliai följegyzés szerint az apostolok Jeruzsálemben ezt az erőt, ezt az Isten erőt megkapva már bátran hirdették a jó hírt, az evangéliumot, a szabadulás hírét, Krisztus üzenetét, és ott az első pünkösdi eseményen elég nehéz elképzelni, de kvázi egy szabadtéri eseményen, mint egy 3000-en elfogadták ezt a jó hírt, megtértek, keresztjénné lettek. Tehát van, aki innen számítja az egyház születésnapját. Én és még sokan mások velem együtt azt mondjuk, hogy egyház az a világ kezdetétől fogva van, mert hogy Istennek mindig voltak követői, hívői, őre elfigyelők, de kétségtelen, hogy a kereszténység életében egy döntő momentum.
Azt mondta, hogy egy titokzatos, misztikus pillanat és hasonlatokat lehet rám mondani, de ez az ott lévőket egyszerre érte el vajon? Ugyanabban az időpillanatban töltöttek ki a lelküket? Csak hogy segítsen még jobban elképzelni.
Ahogy Lukács evangélista leírja, a 12 apostolt igen, úgy írja le, hogy a felházban imádkoztak, bezárkózva, félelmek közepette, és ekkor zúgó szél zendülése töltötte meg a házat, a környéket, viharszerűség támadt, és a tanítványok feje fölött látható módon kettős tüzes nyelvek jelentek meg. A sokadalom arra gyűlt oda, hogy mi történik itt? Mi ez a zaj? Aztán kilépnek a tanítványok az utcára, sugárzó arccal kezdik mondani, akarva, akaratlanul, kérve, kéretlenül mindenkinek az üzenetet, és az igazi csoda pünkösdben az, hogy azt mondogatják ott, hogy mi értjük őket a magunk nyelvén beszélni, tudnélik zarándokok voltak. Az egyik Egyiptomból jött, a másik Babilóniából, a harmadik Rómából, a negyedik Hispániából. Ezek zsidó emberek voltak, de abban a környezetben, ahol éltek, beszélték annak a régiónak a nyelvét, és mondják, hogy hát a magunk nyelvén halljuk őket. Hát ez hogy lehet? Hogy lehet, hogy 12 ember egyszerre csak elkezd beszélni 12 féle nyelven, mikor tudjuk róluk, hogy jobbára inkább egyszerű galileai halász emberek voltak. Ez még felfoghatatlanabbá teszi a történetet. Azt szoktuk mondani, hogy ez Bábelnek a megfordítása. Bábelnél a bibliai történet szerint az istenkedő ember, aki égigírő tornyot akart építeni, az Isten helyére akart beülni, az kapta büntetésül, hogy Isten összezavarta az emberek nyelvét. Nem nagyon értjük egymást, olykor még magyarul sem, nem hogy én egy németet, vagy egy szerbet, vagy egy románt, vagy egy angolt megértenék. Úgy látjuk, azt mondjuk, hogy pünkösdkor egy nagy megfordítás történt, érthető mindenki számára az Isten szabadító híre.
Uh-huh. Van-e arra valami adat, hogy a Szentlélek kiáradásakor találkozott-e valami gonosz emberrel, és azzal mit csinált? Mert ez azért napunkban is fontos kérdés, hogy mit művel a Szentlélek a gonoszra?
Olyan dimenziót nyitott meg ezzel a kérdéssel, hogy erre 3 óra sem lesz elég itt beszélgetni. Nincsen igazából véve adat erre. Nem is lehet, hiszen ha szabad ezt mondani, Isten szent lelke munkájának a jó eredményét, a gyümölcsét szoktuk számba venni. Hasonlattal élve, amikor tavasszal virágzik egy gyönyörű almafa, gyönyörűen virágzik, és megtörténik a beporzás, akkor a gazda azt szokta mondani, hogy jaj, csak mindből ne legyen gyümölcs, mert akkor megszakad a fa. Hogy melyik virág fordul termőre, melyik virág érik gyümölcsé, azt bizony előre nem tudjuk eldönteni. Ezekben a titokzatos folyamatokban mi azt szoktuk látni, hogy működik a lélek, a tanítványok elvégzik a dolgukat, ez nagyon fontos, ami rájuk volt bízva, és ott mindjárt lett 3000-nyi gyümölcse. Természetesen a későbbi történetekben látjuk, meg érzékeljük azt, hogy ahol isteni erők mozognak, ott meg tud jelenni a rossznak az ellenállása. Azt szokták mondani, hogy az egyik legfőbb vétke az embernek, amikor elutasítja a felajánlott isteni kegyelmet, vagy megkérdőjelezi, hogy másban, nem ő benne, de másban már munkálkodik a lélek. Ellenállás természetesen van. A Szentlélekről a Biblia a teremtés történetkor megjegyzi, hogy a lélek lebegett a vizek fölött, az őskáosz fölött, amikor még nem volt kiformálva a világ a tóhuva bohu fölött, mint ahogyan a kotlós kiterjeszti a szárnyát, és ott vannak alatta a tojások, és kikölti őket. Aztán egy másik helyen maga Jézus mondja, mikor siratja a szent várost, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak egybegyűjteni, mint kotlós a csibéjét, de te nem akartad, mint amikor megjelenik az égen a héja, én itt sokat láttam gyerekkoromban, és akkor a tyúkanyó lead egy hangot, és a kis csibék beszaladnak a szárny alá védelemként. De láttam olyat is, hogy boldogtalan kis csirke nem akart bemenni, hanem szerencsétlenül futkározott ott az udvaron össze-vissza. Hát valami ilyesmit lehetne erre a titokzatos munkára leírni. Általában az eredménye felől látjuk, megváltoznak az életek, a gyászolóból megvigasztalt ember lett, a tehetetlenből erős ember lett, a bolondból bölcs lesz, az Istentől szorongó emberből Isten barátja lesz, és még ezer ilyen jel van.
De a gonoszból lehet jó?
Isten titkát feszegetjük. Ha hisszük azt, hogy Isten a semmiből is tud teremteni, már pedig tud semmiből teremteni, az elvetemültnek tud megtérést adni, akkor a rosszat is tudja jóra fordítani, igen.
Mikor van ideje egy mai embernek? Mert a tanítványok foglalkoztak ezzel a kérdéssel, koncentráltak erre a kérdésre, vagy valamire. A mai embernek befogadni a szent lelket. Amikor reggel, amikor fölébredünk, bekapcsoljuk a Facebookot, azon aktívak vagyunk, utána egész napon a telefonunkat buheráljuk, a főnökünkkel beszélgetünk, a beosztottainkat leszídjük, majd este kilépünk a Facebookból, de még előtte elolvastunk pár életbölcsességet valakitől. Melyik az az időpillanat, amikor jöhet a Szentlélek?
Két válasz van rá, összetartoznak, de meg kell őket különböztetni. Egyrészt mindig, tehát az Istenhez találáshoz, Isten előtt való megnyiláshoz nincsen kalendárium szabva, hogy 1 év múlva, 2 év múlva randevút adok a Szentléleknek, és akkor vagy a Szentlélek ad nekem randevút, és a találkozás megtörténik. Ezt a gyülekezet tagjaimnak szoktam mondani, néha, amikor elkésnek Isten tiszteletről, hogy ne tessék ezt csinálni, 10 órára adtunk randevút a Szentléleknek, ha már valaki 1/4 órát késik, akkor talán már inkább baj van. A másik fele ennek a feleletnek az, amit Jézus mond, a szélfú, hallod az ugását, nem tudod honnan jön, és nem tudod hová megy. Tehát van egy isteni szuverenitás ebben, mert azért mindig úgy van a dolog, hogy Isten a kezdeményező. Hogy kit miben talál meg? Éppen akkor, amikor lapátolja reggel magába az információ hihetetlen mennyiségű mérgét, vagy éppen akkor, amikor kikapcsolja, és akkor megpróbálja magát méregteleníteni, hogy normális ember legyen. Tehát akkor, amikor tölti magát okossággal, bölcsességgel, vagy elmerül a mindennapi munkájába, vagy eljut a létének a legvégső állapotába. Egy bibliai történetet hadd idézek Illés profétáról, jegyze fel a királyok könyve, hogy egy csodálatos, diadalmas esemény után magára marad, megfenyegeti a király, hogy elpusztítja, elmenekül, hosszú időn keresztül bujdokol, kiköt egy barlangba, és meg akar halni. Mert teljesen reménytelennek érzi, mint azt, amit csinált, hiába aratott győzelmet, hiába vitte igazságra az ügyét, maga maradt, fenyegetik, üldözik, nincs értelme az egésznek. És akkor azt írja az elbeszélő, hogy a barlang előtt egy óriási vihar tört ki, mennydörgés, villámlás, és hozzáteszi, de Isten nem volt a viharban. Aztán azt mondja az elbeszélő, és akkor hallott a proféta egy halk és szelíd hangot. Most azért drámai ez a történet, mert a szuicidum előtt álló emberrel a legtöbb esetben, ezt lehet, hogy a pszichológusok nem igazolják, de az én tapasztalatom, lelkészi tapasztalatom igazolja. Úgy kell bánni, mint a kisgyerekkel, aki megy a százas szöggel, hogy bedugja a konnektorba. El kell rántani, rá kell kiáltani. József Attilának van egy istenes vers, hogy kiálts rám. Itt pedig egy halk és szelíd hang szólal meg. Tehát úgy avatkozik be Isten a pusztulásba készülő ember életébe, ahogy ezt tulajdonképpen külsőleg nem is látjuk, nem is érzékeljük. Egy szónak is száz a vége, egyrészt mindig ideje van, mindenkori készségben lehetünk, másrészt pedig ez Istennek a szuverén döntése, honnan jön a szél, hová megy a szél, mikor támad fel a szél, mikor csendesedik meg a szél.
De mi segíthetünk valamit ennek a szélnek? A saját zajunk elnyomásával, vagy mivel? Vagy ha úgyis Isten szuverén joga, akkor majd ő megoldja. Mert hogy egyébként is meg tud oldani mindent.
Elnyomásról szó sincs, inkább talán azt mondanám, hogy felnyílásról. Tehát nem kell nekünk azért, hogy mondjam, kiüresíteni az életünket, bár a misztikának van egy ilyen útja, van egy ilyen tanácsa, hogy kiüresedni, megüresedni, mindent elengedni, mindent kidobálni, és akkor talán emberileg megteremtődik a feltétel, ahogy én is mondtam, hogy az üresedény majd megtelik igazi jó vízzel. Én inkább azt mondanám, ezt is elismerve, és akinek ez az útja, járjon ezen az úton, inkább úgy, ahogy van az ember, bajával, ambícióival, busongásával, örömeivel, megterhelő ügyeivel, sikereivel, magányosságával, közösségével, gyötrelmeivel, nagy reményeivel együtt, úgy, ahogy van, nyíljon fel az isteni előtt. Jézus tanít minket erre a hegyi beszédben, amikor az imádkozásról beszél. Azt mondja, hogy hát bátran, ha valaki kér az édesapjától kenyeret, biztos, hogy nem követ fog neki adni. Kér tőle halad, biztos, hogy nem kígyót nyom a kezébe. Mondja, mennyivel inkább a ti mennyei atyátok, ad nektek mindent. Mi több, ha kicsit tovább megyünk ebben, a Pál apostol azt mondja a római levélben, hogy a Szentlélek, ami legjobb barátunk, szószólónk, mert amikor rádöbben az ember, ha már elmondják neki, hogy imádkozni kell. Na de hogyan kell imádkozni? Ott vannak imaformák, megtanulja őket, de érzi, hogy ezek másoktól eltanult szavak, mondatok. Jó is az egyébként, tudunk mi mások szavaival is imádkozni. De érzi, hogy nem tudja az igazit kimondani. Azt mondja Pál apostol, hogy akkor a Szentlélek imádkozik a mi szívünkben, mi helyettünk, a mi nevünkben mi érettünk. Ezért mondja Jézus, hogy elküldöm nektek a vigasztalót, ezt más kép úgy lehetne lefordítani, és az is egy pontos fordítás, a szóvivőt, az ügyvédet, a paraklétoszt. Eljön az ember életében az a pillanat, amikor én is most önnek elmondtam, imádkozzunk, vagy jön egy misztikus, és azt mondja, hogy uram, vannak misztikus gyakorlatok, üresítse ki magát, 2 hét, 3 hét, 4 hónap, 1 esztendő, vannak, akik regulákat szabnak, ezeket mind el lehet mondani, és így is vannak, de még mindig van, ha hadd mondjam így, ha ezek nem mennek, nem működnek, van egy víztartalék, hát éppen az maga, akihez kiáltanunk kellene. Így mondta ezt egy teológus, hogy a Szentléleknek az a csodája, hogy Isten imádkozik bennünk önmagához. Mert Isten jobban ismer minket önmagunknál, és jobban tudja, hogy kik vagyunk, mint mi önmagunkról.
Tesz-e különbséget az egyház, vagy segít-e különbséget tenni a boldogulás meg a boldogság között? Mert a misztikusokról jut eszembe, hogy akkor az a boldogság útja, hogy a földi boldogulást teljesen eltoljuk magunktól, és kiüresítjük magunkat, vagy nem? Vagy attól, lehet úgy is boldognak lenni, hogy itt is boldogulunk?
Attól függ, hogy melyik misztikát vesszük, ennek nagyon sok ága-boga van. Kétségtelen, hogy az Európába beérkezett keleti, távol-keleti misztika, elsősorban a buddhizmus különböző ágazatai, a legtávolabbi a filozófiával átszínezett buddhizmus, a zen buddhizmus, ezt tanítja, hogy mindentől megválni, mindenből kiüresedni, lecsupaszítani a lelked, eljutni a teljes semmiig, mert hogy ott ugye az a fő gondolat, hogy miképpen lehet a szenvedéstől megszabadulni, mert hogy az élet, tapasztalat, szenvedés, vannak rövid ideig tartó örömpillanatok, vagy szakaszok, aztán sokszor azt mondjuk ezekre, hogy ezek illúziók, hogy ez az álom, a valóság az a szenvedés. Hát ott van egy ilyen út, egy ilyen javaslat, önüdvözítés, az önmegüresítésnek, a világról való lemondásnak az útján. Van a kereszténységben is, a remete hagyományban, az aszkéta hagyományban, ehhez hasonló, nem teljesen ugyanilyen gyökérzetű, de ehhez hasonló gondolat. Félrevonulnak a szerzetesek, kivonulnak a világból, látszólag mindenről lemondanak, az élet szép és napsütötte oldala nem érdekli őket, na hát akkor ez nyilván azért van, mert a mennyei örökké való boldogság úgymond ellentéte a földi boldogságnak, aki a földön akar jót, az el fogja veszíteni az örökké valót. Ez azért nem így van. Nem így van. A magyar szó, amit kérdezett, az eligazít bennünket, boldogság és boldogulás. A boldogulás, ugye, hát hadd mondjam, az nagyon profán. Hát boldogul-e a gyerekem? Elboldogulok-e valamivel? Rám bíznak egy munkát? Boldogulok-e vele? De azért a magyar fül is érzi, hogy a boldogság az nem egy megcélzott, teljesítendő, elérendő feladatnak a jó véghez vitelét jelenti, az állapotot jelent.
Beteljesült állapotot, mert hogy ez egy ság.
Félig meddig beteljesült állapotot, a legmélyebb keresztény meggyőződésem szerint ennek az állapotnak nincs itt a teljessége, de a foglalója, a kóstolója, az ebben való növekedés, az ebben való előrehaladás, előrébb jutás, az már itt és most van. Ehhez be kell iktatnunk egy segédfogalmat, a beszélgetésben segédfogalom, egyébként nem az. Újjászületésnek nevezzük ennek a folyamatnak a kezdetét. Tehát egy olyan gyökeres, radikális fordulat, mentális, szellemi, egzisztenciális fordulat következik be, amire hát ez a legjobb hasonlat, Jézus mondja, újonnan kell születnetek. Kvázi, mintha az ember előről kezdené, csak most már más irányba néz. Ennek a folyamatnak számos szakasza van, és én azt tapasztalom az ezen az úton járó emberek, nél, hogy nincs még meg minden, hát az örökkévaló nincs még meg, még meghalunk, még a feltámadás várat magára, még a világ tele van nyomorúsággal, még nem jött el az új ég és az új föld, amelyben teljes igazság lakozik, mégis azt látom ezeknél az embereknél, hogy egy olyan boldogság tényezővel rendelkeznek, ami akkor van meg az emberben, ha tudja, hogy jó irányba megy. Hasonlattal élve, ülünk a vonaton, ki ezt teszi, ki azt teszi, ül egy ifjú pár, írtó szerelmesek csókolóznak, ül valaki belemerülve egy könyvbe, a 600. oldalon tart, a másik szemlélődik és azt nézi, hogy le lehet-e szerelni majd a tükröt a WC-ből, és el lehet-e vinni, a harmadik az kitesz az elemózsiát, azonnal enni kezd, a negyedik aludni akar, megyünk a vonaton. Na de mi van, ha ez a vonat rossz irányba megy, átállította valaki a váltót, nem Debrecenbe megy, Békés Csabára megy, akkor oly édes mindegy, hogy hogy viselkedünk a vonaton, nem a cél felé megyünk. Megfordítva, múltkor voltam kórházban, meglátogattam egy kedves ismerősömet, nagyon komoly, mély hívő keresztjén, és ahogy bementem a kórház folyosóra, nem tudtam, hogy hányas kórteremben van. Nem ült ott a nővére az ügyelőpultnál, hát akkor torony iránt, első szoba benyitottam, megvert arcú, szomorú, letört emberek. Kérdeztem, hogy a nevet, hogy itt van az illető, nem is válaszoltak. Megyek a következőbe, szinte ugyanezt a helyzetet találtam. Megyek a harmadikba, ezt érzi az ember. Súlyos betegek, rákbetegek. És mégis abba a szobába lebegett valami derű. Ez az ember ott volt. És a jól hangoltsága, a boldogságkészsége, inkább így mondanám, a boldogságkészsége, az örömkészsége, az életet ajándékként való elfogadási készsége, illetve az, hogy Isten kezébe tudja életét, halálát, az a többieket is kimondva, kimondatlanul áthangolta, temperálta. Megint a fordított példát mondom, van a gyülekezetünkben egy zongora, ajándékba kaptuk mindenkié. Hittanos gyerekek, püfölék, konfirmandusok zongoráznak rajta, lehangolódott, de csak a közepe. Tehát ugye, mert ott a felső meg alsó regiszterekben nem nagyon játszanak. Ha egy húr lehangolódik, két húr lehangolódik, akkor azon a zongorán nem lehet szépen, tökéletesen előadni immár semmit. De fordítva is, ha egy húr még tökéletesen hangolt, akkor az összes többit ahhoz fogják hozzáhangolni. Én valami ilyesmit értek azon az evilági boldogságon, ami valóban egészen más, mint a boldogulás, a előrehaladás, a siker, a csörtetés. Ez azt a hangoltságot jelenti, vagy azt az irányultságot jelenti, vagy tudja az ember magáról, hogy jó irányba megy az életem, Isten felé megy az életem.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkész elnöke, az aréna vendége. A beszélgetés felvételről hallják.